A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita. Minden, amit Hargita megyéről tudni kell. visithargita.ro
Öt perc elmúlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. A hazai és székelyföldi mezőgazdaság helyzetéről, támogatásokról, összefogásról, eseményekről és rendezvényekről beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam a Székely Gazda Szervezetek Egyesületének elnöke, Bece István, tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok.
Köszönöm szépen a lehetőséget, szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvásárhelyiradio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. A mezőgazdasági miniszter a beiktatása előtti parlamenti meghallgatáson azzal büszkélkedett, hogy a tavalyi évben rekordösszegű, csak nem 7 milliárd eurós költségvetésből gazdálkodott a szaktárca. Az Eurostat legfrissebb adatai szerint viszont a román mezőgazdasága legrosszabbul teljesítette az EU tagországai közül. Ezek szerint fölöslegesen ment el ez a sok pénz országos szinten, hogyan látja?
Igen, hát érdekes a helyzet, hisz az biztos, hogy tehát ahhoz képest, ahogy Romániának amilyen agrár potenciálja van, egészen más hatékonysággal, más eredményeket kellene tudni produkálni. Az igazság, hogy látunk egy nagyon komoly átrendeződést. Hogyha megnézzük a számokat, 2010-ben 3,8 millió regisztrált gazdaság volt, 2020-ra, tehát 10 év alatt ez 1 millióval csökkent, és ez a folyamat folytatódik. Európában az átlag gazdasági méret az 17,4 hektár, nálunk 4,5 hektár, és ez a folyamat is húzódik össze, tehát nálunk is a gazdaságok nagysága növekszik.
A száma csökken.
A gazdaságok több mint 90%-a Romániában önállátó gazdálkodással foglalkozik, tehát évente kevesebb mint 8000 eurós bevételt képes produkálni. Tehát látszik, hogy a mezőgazdaság nálunk egy nagyon fontos, hát úgymond hát fenntartási, illetve hát a mindennapi élelmiszernek a megtermeléséről is szól. Sajnos ezzel szembe kell néznünk, és amúgy is, tehát európai szinten is van egy nagyon komoly átrendeződés, tehát látszik ott, ahol nagyon komoly mezőgazdaság van, és itt akár Magyarországot is említhetném, ahol nagyon komoly gazdaságok, és tényleg rendszer szerint. Látszik az, hogy nagyon sok gazdaság szűnik meg, és átrendeződik az egész rendszer. Nagyon sok kihívás van. Ugye Ukrajnában van 41 millió hektár magas értékű szántó terület, ahol, amiből nagyon sok olyan mezőgazdasági termény jelenik meg a piacon, amelyel úgymond szembe kell nézni. De akár nézhetjük a globális versenyeket, nézhetjük azt, hogy hogy jut el a termény a fogyasztóhoz, és ebben az összevisszaságban kell mi megtaláljuk a helyünket, és megtaláljuk azokat a programokat, folyamatokat, amely révén minél több vidéken élő ember, aki mezőgazdasággal szeretne foglalkozni, az olyan szinten tud fejlődni, hogy hosszú távon meg tudjon maradni. Nagyon kemény a kihívás, hisz az ipari inputoknak, amit a mezőgazdaság használ, az egyre jobban emelkedik az ára, és egyértelmű, és ez érződik, hogy olyan szinten nem növekednek az élelmiszerek, illetve nem növekezik legalábbis a
felvásárlási ár. A boltokban azért más tapasztalat.
És ez, amit az agrárollónak is hívnak, és ez látszik, hogy ezt nem tudjuk elfelejteni, hanem egyre jobban érződik. És itt az a kérdés, és ez az, amit mi az elmúlt évben is, illetve az utóbbi időkben említettük, hogy mennyire fontos, hogy termékpályába gondolkozzunk, és mennyire fontos, hogy össze tudjuk kapcsolni a termelőket. És itt ismét visszatérnék a magyarországi több elemzést hallottam az utóbbi időszakban, és ott is azt látják a szakemberek, hogy az integráció az egyedüli megoldás, amely révén úgymond a gazdaságokat meg lehet menteni, és itt tényleg nem feltétlen a törpe gazdaságokról arra gondolok, hanem a kicsit nagyobb gazdaságoknak is csak ez a megoldása, hisz olyan versenytársakkal nézünk szembe, akik sokkal nagyobbak, és fontos ahhoz, hogy itt ezen a piacon meg tudjunk maradni, fontos az, hogy össze tudjunk kapcsolódni, és ehhez még nagyon komolyan rá fog jönni az, hogy a támogatási rendszer akár át is alakulhat 2028-tól, nem lesz a teretalapú támogatás ebben a formában, akár ezzel is szemben nézhetünk, mert van egy ilyen nagyon komoly folyamat. Ez ellen azért ugye volt egy ilyen elég komoly európai összefogás, hogy akkor felszólaljanak és elindítani valahogy azt a folyamatot, hogy a teretalapú támogatások legalábbis maradjanak meg, hogy ebben a formában vagy átalakulnak, ez kérdés, de hogy egyáltalán legyen. És az igazság, hogy az egész mezőgazdaság által, tehát egy ilyen támogatás függővé vált, nem csak nálunk, hanem máshol is, és azok tudnak hosszú távon megmaradni, akik nem csak a támogatásoktól függnek, hanem megtalálják azt a piaci helyzetet, és itt minél inkább kézterméként adják el a terményeiket, illetve olyan integrációkat hoznak létre, amely révén kézterméként tudnak a piacon megjelenni, és hát ezek a gazdák, akik hosszú távon meg tudnak maradni.
Lehet, ma meg lehet élni Európai Uniós vagy akármilyen támogatások nélkül a mezőgazdaságban? Mert hallottunk olyan véleményeket is, hogy hát ha tönkre akarod tenni a mezőgazdaságot, akkor kezd el támogatni. És hát úgy nagyjából részben akár egyet is érthetünk ezzel.
Igen, hát vannak, tehát mindig vannak rések, és hosszú távon az biztos, hogy hogyha a piacon van egy jó termék, az, és hát annak az előállításán dolgozunk, és annak a rendszere megvan, az ami hosszú távon biztos tud lenni, de hát a biztos az, ami a múlté, ez az igazság, tehát mindig vannak új kihívások, és a piacon is, és látszik az, hogy a globális rendszerek olyan szinten, ugye akár a különböző kiskereskedelmi hálózatokat nézzük, a nagy üzlethálózatokat, milyen termékek kerülnek be, hogy kerülnek be, milyen fizetési határidővel, és hogy akár egy jó családi feldolgozó, hogy tönkre tud menni egy ilyen szerződés révén, amire azt hiszi, hogy na most ő megfogta felvalónak a lábát, és közben az jelenti a végét. Tehát nagyon fontos, hogy tényleg a termelőtől egészen a fogyasztóig gondolkozzunk, és ez nem csak tényleg ilyen nagy jelszó, hanem tényleg ez valóság tud lenni, és ott, ahol jól kivannak ezek a folyamatok gondolva, és termékpályában tudnak gondolkodni, ott van lehetőség jó megoldást találni.
Egyáltalán ott kell lenni ezeknek a termékeknek, a multiknak a polcain, hiszen ott egy termék a 20-ból, 30-ból, 40-ből látunk Székelyföldön, Hargita megyében, akár még jobb példákat is, de itt Maros megyében is, Marosvásárhelyen is vannak olyan példák, hogy jól meg tudnak élni, tehát akár fel is veszik a versenyt minőségben mindenképpen, de akár eladásban is a kis saját boltban, mint amennyit eladnának mondjuk egy multiban. Arról nem is beszélve, hogy hát gondolom, hogy a multiknál az árakat ők szabják meg, az eladási árakat.
Hát nagyon jó kérdés, nagyon jó kérdés. Az igazság, hogyha az ünnepek környékén valaki egy ilyen nagy áruházba megfordult, akkor látta, hogy parkolóhelyet is alig lehet találni, és mindenki ott volt, és mindenki ott vásárolt, nagyon tele kosarakkal. Tehát látszik, hogy mennyire a nagy a nagy részét azért a nagy áruházok viszik el, ez most már látszik a kereskedelemnek.
A kérdés, hogy mit vásárolnak? Én úgy gondolom, hogy azokat a kézműves vagy házi termékeket, amelyeket az ember a háza mellett a kis boltba meg tud vásárolni, azt nem a multinál veszi meg. Az üdítőt, a sört, a bort, az akármit talán, vagy igen, mondjuk azt, hogy igen, de én úgy gondolom, hogy a kenyeret, kalácsot, húst, stb. Azért egyre többen vannak, akik nem ott vásárolják meg a nagy áruházakban.
Én azt gondolom, hogy fontos az, hogy az élelmiszer önellátásban tudjunk gondolkozni, és ilyen tekintetben fontos az, hogy minden részét le tudjuk foglalni, és ilyen tekintetben vannak olyan sikeres nagyobb élelmiszerfeldolgozók, akik tényleg jól érzik magukat egy ilyen áruházi kapcsolatban, és úgy néz ki, hogy működik is az egész történet. De emellett egyértelmű, hogy a prémium kézműves termékek, vagy akár a kisebb feldolgozóknak a termékeinek is megvan a helye piacon, és megvan a különböző rendszerek, most már szépen alakulnak ki. És például egy ilyen rendszer, amin ugye dolgozunk, és nem egyszerű, ez a mozgóboltoknak a rendszere, tehát látjuk, hogy több ilyen mozgóbolt, ilyen kis autó megjelenik, akár péktermékkel, akár hústermékkel, vagy akár tejtermékekkel, és ugye ezeknek a Sziketermék védjegy keretében a Hargita megyei fejlesztési ügynökség egy Európai Uniós pályázat révén egy applikációt is kifejlesztett, le lehet tölteni a Sziketermék applikációként, és ebben ha valaki letölti az okos telefonjára, akkor látja, hogy ezek a mozgóboltok hol is mozognak, melyik településen, melyik nap, melyik településen, hány órától hány óráig vannak ott. Sőt, most próbáljuk arra fele fejleszteni egy magyarországi közalapítvánnyal, közösen a Cibus Hungaricus alapítvánnyal, hogy a készleteket is fel lehessen tölteni, és lehessen követni, hogy melyik autón milyen készlet van. Sőt, próbáljuk a kooperációt ezek között a forgalmazók között kialakítani, hogy akár egymás termékét is vigyék, és ne azon az útvonalon kelljen ugyanaz a több autóval végigmenni, hanem tudják lefődni egyelő három megyét, de akár szélesebb körben is lehet gondolkodni. Az, ami érdekes, hogy hát a magyarországi partnereink is ezt nagyon hát követendő programnak ítélték meg, és hát próbálunk egy ilyen kárpát-velencei hálózatban gondolkodni ilyen tekintetben is.
Mindenképpen jó ötletnek hangzik. Mai meghívottam a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének elnöke Bece István. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk @marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Milyen volt a tavalyi esztendő a székelyföldi gazdák számára? Itt azt olvastam, hogy Bárbó miniszter úr ugyan dicsekedett ezzel a 7 milliárd eurós költségvetéssel, de ugyanakkor panaszkodott, hogy a szárazság miatt bizony hát nem volt jó a termelékenység a tavaly. Mi volt a székely gazdák életében, hogyan látja?
Az igazság, hogy mi székelyföldiek sem tudjuk a magunkat kivonni a különböző folyamatoktól, és itt tényleg az időjárási viszonyok, ez nagyon komolyan látszik, hogy megváltoztatják a gazdálkodási feltételeket, és ugye Székelyföld egyik legerősebb terméke a pityóka, és a pityóka termelők azokkal a német pityóka termelőkkel kell versenyezzenek, akik olcsón öntöznek, és biztosra mennek. És ugye a mi termelőink is tudnának ugyanannyit termelni, tehát azt az átlagokat tudják hozni, tehát megvan a tudás, megvan a mindenféle technológia, egyedül az öntözés az, ami meghatározza, és ott, ahol van öntöző rendszer, ott ugyanúgy tudják hozni az 50-60 tonnás hektáronkénti átlagot, és ott, ahol nem, ott akár ez egy negyedére is csökkenhet, vagy akár az alá is, ami hát full veszteséges, és ami nem fenntartható. És az igazság, hogy bármelyik ágazatot nézem, itt ez a kérdés, és ilyen tekintetben voltak olyan gazdáink, akik akár az öntözés ügyében tudtak lépni, és látszik, hogy nagyon pontosan is bejöttek a számok. És hogyha megnézzük a múlt évet, tényleg a szárazság is befolyásolta, de végül azért a nap végén nem panaszkodtak a gazdák, és azt gondolom, hogy nem volt a legrosszabb év.
Igen, apropó, milyen az év, azt írja István SMS-ben. Tiszteletem, szerintem a kicsi önellátó gazdaságok évezredes értéket képviselnek. Örülök, hogy amikor a pityókámat húzatjuk a kertben, a fogatos óvodás gyerekei vezetik a lovat nagy lelkesedéssel. A nagyipari mezőgazdaság látszólag hatékonyabb, de vannak káros hatásai, István írja. Fel kell adjuk ezt a fajta életmódot? Feltétlenül kell mindenben szaladnunk a nagy világ után, vajon?
Nem feltétlen. Tehát az, aki tudja és fent tudja tartani, tényleg nagyon sok ilyen kis gazdaságnak segítünk, ott vagyunk, akár a bürokráciában, akár szaktanácsadással, de másik felől pedig igazából az a jó, hogyha a családi gazdaságot egy olyan szintre lehet vinni, ami nem a nagyipari gazdálkodás, de viszont az, amiből egy család meg tud élni. És tényleg vannak nagyon jó követendő példák, és az a legjobb, amikor ezt a méretet egy család be tudja határolni, és el tudja érni, hogy gépesítéssel úgymond annyit tud termelni, hogy a családot tudják eltartani. Igazából itt az a nagy probléma, amikor hát vagy tudáshiány miatt, vagy ugye tőkehiány miatt, vagy valami olyan hiányzik a rendszerből, ami miatt nem tudják ezt a küszöböt meglépni, és sajnálkozva, illetve nosztalgiázva kell azt statutálni, hogy sajnos nem működik az egész dolog, és baj van a mezőgazdaságok közben. Itt az az igazság, hogy a mai helyzetre azért a mai válaszokat kell adni, és ebben tudunk segíteni.
Egy másik vélemény, illetve kérdés. Üdv uraim, ma már köztudott, hogy az említett ukrán földek kinek a tulajdonában vannak? A román hasonló minőségi földek kinek a tulajdonában vannak? Vajon?
Tehát ugye ez most már nem titkolt, hogy dolog, hogy azért a Romániának is egy közelfele külföldi tulajdonban van. Ugye az a szerencsénk, hogy Székelyföldön kevés a külföldi tulajdon egyelőre, tehát nagyjából a székelyföldi területek az...
És ez mind az apró birtokoknak köszönhetően mondhatjuk ezt.
Másrészt ugye ettől szenvednek azok a gazdák, akik fejleszteni szeretnének, hisz az apró parcellák, amelyek jogtulajdona nem tisztázott, emiatt nagyon nehéz tömbösíteni, nagyon nehéz gépekkel megművelni, nagyon nehéz akár életképes gazdaságokat létrehozni, de másrészt pedig az a jó, hogy azért tényleg nem került idegen kézbe. Most itt ez a nagy feladat, hogy a különböző megszűnő, úgymond gazdaságok földjei olyan kezekbe kerüljenek olyan gazdaságokhoz, amelyek tényleg hazai kézben és hosszú távon fenn tudnak maradni.
Azt írja egy hallgató, itt most nem tudom, hogy egyet érthetünk-e vele. Egy baj van a helyi kézműves termékekkel, nem tudják tartani a minőséget. A termékek hol jó minőségűek, hol meg gyatrák. Én ezzel vitatkoznék.
Hát biztos, hogy vannak mindig kivételek. Én azt gondolom, hogy akkor, amikor egy helyi termelővel havonta legalább szembe tudunk nézni, és nem az van, hogy egy személytelen, és nincs csak itt úgymond elővenni és megkérdezni, hogy is van ez, akkor sokkal jobban odafigyelnek, én azt gondolom, a minőségre. Persze mindig lehetnek problémák, de ezt kértük mi is a termelőktől folyamatosan, hogy figyeljenek oda, hogy milyen alapanyagból dolgoznak, és hát a széketermék védjegy mögé igyekszünk egy olyan minőségbiztosítási rendszert is kidolgozni, amivel oda lehet figyelni, és hát a különböző versenyeink éppen ezt szolgálják, hogy az egyes termékeknél tudjuk kiemelni azokat, amelyek magas minőségűek, illetve az egész folyamat alatt, tehát az egész verseny folyamat alatt azt szeretnénk, hogy a termelők tudjanak fejlődni, tudjanak egyre jobb termékeket előállítani, és egyre jobban figyeljenek oda nem csak a csomagolásra, nem csak a külalakra, hanem a beltartalmi értékekre is.
Azt írja Attila SMS-ben, a Biblia biztosít róla, hogy háztáji gazdálkodás mindig lesz, nem vész ki. Hát bízzunk benne, hogy ez így lesz. Sőt, biztos, hogy így lesz, csak hát, kevesebb lesz, mint
így van, korábban. Így van, és itt az a kérdés, hogy valaki a munkája mellett a kertjét megműveli, tart egy néhány bárányt, néhány tyúkot, mind rendben van, a család szükségleteire nagyon rendben van. Itt az a kérdés, amikor, illetve hát akár a tágabb családnak a szükségleteire, de onnan kezdve, hogyha komolyan piacra szeretne termelni, és ebből meg szeretne élni, ez a nagy kérdés, és itt van az, hogy akkor ezt hogy lehet olyan szinten betájolni, és olyan szinten összerakni, hogy ez működjön is, és ebben már nem csak a szomszéddal versenyzik most, mert nem vele versenyzik, hanem az egész világgal kell most versenyezni, ez igazság.
Említette, mennyire fontos az integráció a gazdatársadalomban, és mennyiben tud integrátor szerepet felvállalni a székely gazdaszervezetek egyesülete?
Ugye az elmúlt években több szövetkezet létrehozásában vettünk részt, illetve biztatjuk a gazdákat ott, ahol főleg baj van, ott, hogy közösen lépjenek, és addig, amíg nincs elég baj, addig az igazság, hogy nagyon nehéz integrációt létrehozni. Tehát akkor, amikor egyenként jól tudnak értékesíteni, jól el vannak, akkor nehéz őket összefogni, hogy akkor senki nem szereti a közös lovat. Ez az igazság. Másrészt pedig, hogyha kiszámoljuk, hogy a különböző beszállítók mennyiért adnak egy zsák műtrágyát mondjuk a nagy üzemeknek, és mennyire adnak a kicsiknek. De itt akár bármiről beszélhetnénk, akár vetőmagról, akár üzemanyagról, bármiről. És az igazság, hogy a beszállítók a nagyokon szokták a mennyiséget, mennyiségi mutatókat teljesíteni, és a kicsiken a profitot hozzák be. Tehát sokkal drágábban jutunk hozzá a kistételbe, és ezért is érdemes, és itt kistétel az is, hogyha valakinek mondjuk van 20 hektár pityókája, az is kistétel ezekben a léptékekben, mert 500 hektár vagy 1000 hektárra kéne egyszerre megvenni az üzemanyagot, a különböző vetőmagokat, vagy bármilyen olyan akár ipari és más inputokat, ami kell a termeléshez. Erre ezért példa van, és nem tudjuk ezt kikerülni.
Igen, itt egy kérdés, egy hallgató írja, jó napot kívánok, kérdezni szeretném, hogy a bárányok téli legeltetése mennyire szabályszerű? Most, hogy ilyen enyhe telek vannak, hát gondolom, hogy sokan nem tartják be ezt a, hogy van, Mártonnakkor behajtjuk, Szent Györgynapkor kihajtjuk, nagyjából ezek voltak ugye a fontosabb dátumok.
Igen, elég sok feszültség van ebből, ezt látjuk. Ugye a jó tenyésztőknek a társadalma az sok helyt azért elég sok feszültséget is okoz, de hát azt kell nézni, hogy az a nagy kiterjedési legelők, amivel rendelkezünk, csak ezekkel a gazdák révén tudjuk úgymond lefedni és hosszú távon fenntartani. Meg kell találni helyben az együttélésnek a szabályait, és
de törvény szerint, szabály szerint nem szabad télen a legeltetés, vagy igen? Nem szabályoz a törvény? Ez csak egy ilyen szokás volt?
Hát gyakorlatilag, hogyha egy juhász azt mondja, hogy a saját legelőjére kiengedi a juhait, akkor nagyon nem tud megtiltani, tehát gyakorlatilag ez így működik.
Uh-huh. Melyek idén a kiemelt programjai a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének, hiszen az integrátor szerep azt hiszem, hogy ebben is megnyilvánul, hogy tudnak egymásnak segíteni termelésben, népszerűsítésben vagy értékesítésben, és ez a különböző rendezvényeken, eseményeken válik mások számára ismerté, és akár elismerté adott esetben.
Igen, hát mindig hát egy ilyen nagy fórummal szoktuk kezdeni az évet, úgymond egy márciusban lesz most a Székelyföldi Gazdaszervezetek Egyeztető Fórum, ahol ilyen 4-500 fős tanácskozás ez, és itt a magyarországi partnereink is ket is meghívjuk. Itt egyrészt van egy plenáris része, másrészt 8 ágazati egyeztetés van, és itt átnézzük a múlt évet, illetve tervezzük az ez évet, hogy mi az, amit közösen szervezzünk, közösen lépjünk is az egész éves tevékenységüket. Ezt szerint a fórumon megegyezetek szerint szervezzük. De ugye az idén is több olyan eseménnyel készülünk, amelyel tudjuk segíteni a székelyföldi gazdákat. Nagyon sok fórum lesz, nagyon sok tájékoztató találkozó, illetve hát vannak kiemelt nagyobb eseményeink. Egyrészt vannak azok a versenyek, amelyet most már évente szervezünk, és itt a Bőti Csemege, a kézműves sajtkészítő verseny a legelső. Ezt a Magyar Sajtkészítők Egyesületének a szakmai együttműködésével szervezzük meg, és ilyen tekintetben külön öröm számomra, hogy Sárig Attila sajtkészítő is a kollégáink között van most már, és ő irányítja ezt a programot. Az ő sajtja a világversenyen nyert, és hát ez is egy óriási dolog, hisz addig, amíg egymás között bíráljuk, vagy akár magyarországi szakemberek jönnek, bírálják, az is nagyon jó, és tényleg értékes, de amikor elérünk egy nemzetközi versenyen egy komoly eredményt, az már egy óriási dolog. És hát az idén lesz először gondolkodunk egy szalonna versenyen, amely révén úgymond a húsfeldolgozókat tudnánk helyzetbe hozni, és akár egy fejlődési lehetőséget biztosítani számukra. Itt a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Élelmiszer Intézetével közösen, illetve a Magyar Hús Szövetség is részt vesz az egész programnak a szervezésében. Ezt is most szeretnénk az év elején márciusban megszervezni. És hát ugye továbbiakban a két nagyobb versenyünk, a Nektárja, amely ősszel lesz, és itt Maros megyében, Maros, reméljük akár Marosvásárhelyen szeretnénk a Nektárját megszervezni, illetve ugye van az Akovita Pálinka verseny, amelyet az idén is megszervezünk, és az Székelyen találkozó előtti pénteken van a díjátadó gálája, de hát ezúttal is biztatom a pálinkás társadalmat, hogy készítsék a terményeiket, mert be lehet nevezni, és lesz az idén is verseny. Illetve hát most évelején van a Ribon, Ribiz Libor verseny, amelyet a Garden projekttel közösen szervezünk, illetve ők a főszervezők, mi társként segítjük a folyamatot, a Csíkmadarasunk Erősról a kertészeti napokra most február vége, március elején, ahol nagyon komoly szakmai grénium lesz, és itt a generációváltás, a precíziós gazdálkodás, tehát lesz egy ilyen néhány kiemelkedő téma. De az idén is kiemelt programunk a Biószékelyföld program, szeretnénk a biogazdálkodást segíteni, illetve azoknak a gazdáknak az átállását, akik szeretnének biogazdák lenni, segíteni az adminisztrációt és minden, ami ehhez kapcsolódik. Illetve a tegnap volt éppen a falugazdászokkal egy évértékelő, illetve évindító egyeztetésünk, és közösen azt határoztuk, hogy az idei év egyik prioritása a fiatal gazdaprogram lesz, amely révén szeretnénk további fiatal gazdákat megszólítani és segíteni számukra a szakmai tanácsadással, a szakmai utakkal, akár forrás bevonásnak a segítésével, illetve mindennel, amivel úgymond az ágazathoz tudnánk őket kapcsolni, mert azt látjuk, hogy van egy elég, hát egy óriási előregedés az ágazatban, is szükség lenne arra, hogy a fiatalokat bevonjuk. Az idén lesz Omék is Budapesten, amely egy nagy esemény, és készülünk arra, hogy ismét a székelyföldi termékeket be tudjuk mutatni, és egyértelmű, akkor viszünk gasztronómiát és kultúrát is. Tehát a két évvel ezelőtt is több mint 300-an voltunk a három megyéből, úgyhogy erre készülünk az idén is. Illetve több mint 100 programunk lesz az idén, erre készülünk, és hát várjuk ezekre a programokra a kedves hallgatókat, azokat a gazdákat, akik be tudnak kapcsolódni, illetve ott vannak a falugazdászaink, keresik őket, ebben az évben szeretnénk a szaktanácsadást még jobban professzionalizálni, szeretnénk azt, hogyha az adminisztrációban is tudnánk segíteni, látjuk, hogy egyre több azok az a követelmény, amit bürokratikusan kell teljesíteni, tehát nagyon sok nyilvántartást kell vezetni, nagyon sok olyan olyan követelmény van, amely nem hogy nincs kedve a gazda embernek, hanem óriási nyűg, és még azok is, akik
ebben akár... tudna a digitalizáció segíteni? Egy számítógép megoldhatná ezeket a nyilvántartást, egyebeket vagy?
Tehát igazából a különböző hatóságokkal folyamatosan konzultálunk, és próbálunk olyan digitális megoldásokat találni, amelyekkel úgymond a kollégáink sokkal operatívabban el tudják végezni ezt a feladatot. Ugye különböző naplók vezetése, nyilvántartások, és hát ezekből nem lesz kevesebb. Tehát hiába mindig, minden tervezésnél az van, hogy nagy a bürokrácia, és ezután kevesebb lesz, és azt tapasztaljuk, hogy nem lesz kevesebb, egyre több, és egyre bonyolultabb, és én azt látom, hogy azok a gazda emberek is, akiknek akár felsőfokú végzettségük van, nagyon nagy nyűg ezeket a nyilvántartásokat, ezeket a különböző bürokratikus folyamatokat végvinni, mert évente neki egyszer kell akár ezt kitölteni, és a mi kollégánk, aki 100-200 gazdának kitöltötte, ez sokkal könnyebben meg tudja ezeket valósítani. Tehát, hogy ez egy óriási feladat szerintem, és ebben próbálunk a kollégákkal segíteni. Természetesen különböző szakterületek szerint megszervezi programokat, különböző integrációkat, várjuk a különböző európai uniós kiírásokat, mert gyakorlatilag két téma volt eddig kiírva, és a többit nem írták ki, tehát gyakorlatilag hát ezután lesz az Európai Uniós kiírásoknak a java része, és ezekre szeretnénk maximálisan felkészülni, és azokat a gazdákat, akik képesek arra, hogy tudjanak pályázni, minél inkább felkészíteni, akár integrációkat létrehozni. Láttuk azt, hogy a jó tapasztalat volt a rövid ellátási láncok létrehozása, és reméljük, hogy lesz forrás a továbbiakban is ezekre a pályázatokra, és minél több ilyen integrációt szeretnénk létrehozni.
Azt írja István, nem igaz, hogy a helyi termékek változó minőségűek, mindig ezeket kéne vásároljuk, az Egyesület pedig kéne lobbizzon, hogy ezek kisebb-nagyobb boltokban is elérhetők legyenek. Sok sikert, István. Hát ezen is dolgoznak.
Igen, hát akárhányszor megszólalunk, vagy akárhányszor lehetőségünk van, akkor visszük a jó hírét ezeknek a termékeknek, és az a jó, hogy tényleg van egy jó kooperáció ebben, nem csak a megyei önkormányzatokkal, elsősorban ugye ők érdekeltek ebben, hanem a különböző szakhatóságokkal is, az általegészségügyi igazgatóságok vezetőivel, szakembereivel, de hát magyarországi egyetemek, különböző laborok, kutatóintézetekkel is együtt dolgozunk, hogy minél jobb termékek legyenek, és minél inkább tudjuk garantálni a fogyasztók fele, hogy akkor gyakorlatilag ezeket a termékeket fogyasszák, és érdemes, mert ezáltal nem csak egészséges élelmiszerekhez jutnak, hanem a helyi gazdaságot erősítik. Az a jó, hogy a Magyarország Agrárminisztériuma éppen idejövet hívott fel a főosztályvezető Mészáros Balázs, és arról biztosított, hogy az idén is a finanszírozás biztosítva lesz, illetve hát jövő héten vár egy egyeztetésre, hogy melyek azok a programok, amikkel készülünk, hogy a minisztérium tudjon betársulni, és tudja ezeket egyrészt szakmailag is, és másrészt anyagilag is támogatni. És azt gondolom, hogy ez a folyamat, ami elindult, és az, hogy most Kárpát-medencében gondolkodnak, és nagyon sok hálózat együttműködés alakul ki. Ez egy lehetőség azok számára, akik tényleg mezőgazdasággal hosszú távon meg szeretnének maradni, illetve családjukat fel szeretnék tartani, meg szeretnének élni ebből, és ebben mi technikai, szakmai, meg együttműködési, kapcsolati segítséget tudunk adni.
Igen, és ennek alátámasztására van itt még egy SMS. Jó napot kívánok! Szerény véleményem, hogy Romániában nem csak a termőföld kizsigereléséből élő nagyipari termelést kellene támogatni, hanem a természet kímélő háztáji termelést is, hasonlóképpen a proekonomika pályázathoz. Tisztelettel, Lajos írja.
Teljesen igaza van Lajosnak, az igazság, hogy nagyon bürokratikusak a nagy pályázatok, és folyamatos harc van a nagy ipari, nagy gazdaságok és a mi erdélyi kis családi gazdaságaink között, és ezért is fontos az, hogy bízom benne, hogy ugye az RMDSZ ott van a kormányon, egy csomó negatív, meg pozitív hozadéka, akával együtt, mert nem egyszerű most kormányon lenni, de én azért örventem, hogy mégis a kollégák vállalták ezt a szerepet, mert hogy bizonyos kérdésekben azért, ha valami nagyon fáj a mi gazdáinknak, akkor legalább a küllők közébe tudjuk tenni a botot, vagy hogyha valami olyan lehetőséget látunk, akkor azt ki tudjuk harcolni. Nem lesz Kánaán, biztos, hogy sokat kell dolgozni ebben az évben is, de ezt vállaljuk, és bízom benne, hogy közösen sikerülni fog.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát desztináció. visithargita.ru.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam a Székely Gazda Szervezetek Egyesületének elnöke Bece István volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm szépen is a lehetőséget, és fogyasszanak székely termékeket.